És testvéreim, egy buzdítást olvastam fel az igéből, és annyira jó lenne, hogy ezen a délutánon az Úr ezt el tudná bennünk végezni. Hogy várjuk és sóvárogva várjuk az Isten fiának, az Úr Jézus Krisztusnak az ő eljövetelét. Az advent ezt jelenti, hogy az Úr Jézus Krisztus eljövetele. Várjuk az Úr Jézust. Nem annyira a vakációt, nem annyira az ünnepet, a karácsonyt, a szilvesztert, hanem az Úr Jézus Krisztust várjuk. Erre kell felkészülni. És én azért imádkozom, és legyünk ilyen imádságos lelkülettel itt, hogy a Jóisten ezt a munkáját ezen a délutánon is el tudja végezni mindjárt az életében. Hát az Úr használja a szolgálatokat, az ő igéjét ennek érdekében, hogy tisztítson bennünket, a reménységünket élesítse, erősítse meg, mert az Úr Jézus eljön. Szép jövő vár ránk, testvéreim, úgyhogy az Úr Jézus Krisztusra nézzünk. És én át is adom a szót azoknak, akik most szolgálni fognak. Vékás Benyámint kérjük, hogy egy kicsit erről a tini találkozóról, az eddig töltött eseményekről számoljon be, és majd utána jönnek a szolgálatok.
Mint tudják a testvérek, nem mondok újdonságot azzal, ha azt mondom, hogy az elmúlt két napon három gyülekezet tiniei lehettek együtt itt a gyülekezetben, és úgy láttuk, hogy jól esett a találkozás, mindenki jól érezte magát. A témánk, itt van a plakáton, ki is van vetítve, mennyit érek én? Manapság sokat beszélnek az önértékelésről az emberek, és ezt tárgyaltuk bizonyos szempontokból az elmúlt hétvégén is. Ugye a mottónk az is ott van kivetítve, ékes korona leszel az Úr kezében, és királyi fejdísz az Isten tenyerén. Ez az Izsaiás 62. részében van. Egy olyan igevers, amely bíztató mindannyiunkra nézve. Több előadást is meghallgathatunk, meg nem csak. Voltak vetélkedők, volt imádkozás, volt éneklés. Egy kicsit összefoglalom, mielőtt átadnám a szót a többieknek. A szombat reggel, ahogy megérkeztek a vendégek, kis ismerkedés után, és éneklés és imádkozás után, egy előadást hallgattunk meg Budai Evódia testvérnőtől, aki az önértékelésről beszélt. És elmondta azt, hogy több tényezőtől függhet ez az önértékelés. Függhet attól, hogy milyen a külsőnk. Ugyebár főleg a gyerekeket sok esetben a külsőjükről ítélik meg. És számít az, hogy milyen a külsőnk. Befolyásolja az önértékelésünket. Függhet attól, hogy milyen fontosak vagyunk. Mennyire tartanak fontosnak az emberek. Függhet a sikereinktől. De mint ezek a tényezők, ez a háromlábú szék könnyen összedőlhet, ha nincs ott a negyedik láb, amely az Isten véleménye rólunk. És ebből ez csendült ki minden előadás végén, hogy fontos az Isten véleménye rólunk, fontos az, hogy Isten mit lát bennünk, és hogy mi hogyan válaszolunk erre. Vetélkedők is voltak aztán, úgy agytorna, mint különböző testi torna is, összekötve a kettő. Volt kvíz, aztán volt játékos városnézés, amikor különböző épületek apró részleteit kellett beazonosítsák a versenyzők, és lefényképezzék, bizonyítsák azt, hogy igenis megtalálták az épületeket. Aztán volt a délutáni alkalommal alternatív programok, mint kézimunka és sportolás, és aztán ismét egy esti alkalom következett, amikor az eredményhirdetéseken kívül, ezt már nagyon vártam, mindenki úgy láttam, mindenki akarta tudni, hogy ki lett a győztes. Tehát az eredményhirdetéseken kívül ismét az Úr ígére terelődött a hangsúly, és főképpen arra, hogy Isten mit lát bennünk. Szó volt arról ezen az esti alkalom, amit Kovács Barna testvér tartott, hogy az embereknél vannak értékes dolgok. Vannak olyan dolgok, amelyeket sokan értékesnek látnak. Mint például a svájci óra, vagy különböző termékek, vagy vannak olyan eszményképek, amelyekért sokan az életüket áldozták. Ilyen például a szabadság. Sokan meghaltak a szabadságért azért, hogy különböző nemzetek szabadok lehessenek. De a nemzetek szabadságánál sokkal feljebb való az a szabadság, amelyet Isten kínál nekünk. Amelyért nem más, mint maga Jézus Krisztus halt meg. Azért, hogy te és én szabadok lehessünk. És felhívás volt arra, hogy aki ezt a szabadságot meg szeretné tapasztalni, aki Isten közelébe akar kerülni, az tegyen egy lépést Isten felé, fejezze ki ezt a döntését, ezt az óhaját. A mai reggelen egy közös nagy tini óra volt, ilyen sok tinit, ilyen sok ilyen korosztályú gyermeket, fiatalt, még azt hiszem, hogy nem láttunk Szatmáron együtt, amelyen ugyancsak folytattuk ezt az értékrend, önértékelés témakörét. Az imahíraton arról volt szó, hogy mit tartok értékesebbnek. Az ördög tál lencséjét, a kísértést, amelyet felkínál, vagy pedig az elsőszültségi jogot, amelyet Isten az ő fiában, Jézus Krisztusban adott nekünk. Aztán a úgynevezett lecke, mondjam ezt így most idézőjelben, arról szólt, hogy Isten hogyan keresi az embert, és az ember hogyan keresi Istent, a szántóföldbe rejtett kincs és a kivetett háló példázatával kapcsolatosan. Ugye az az ember, aki megtalálta a kincset a szántóföldben, képes volt mindent odaadni azért, hogy azt megszerezze, mert értékesnek látta azt. Hogy mennyire látom én értékesnek Istent, és a vele való közösséget, azt tesz engem igazán értékessé. És ez úgy gondolom, hogy aktuális kérdés ma is, nem csak tiniknek, nem csak tizenéveseknek, hanem mindannyiunknak, legyünk akár 20 évesek, akár 30 évesek, akár felnőttek, vagy idősödők. Úgy gondolom, hogy az Úr szólt hozzánk, és úgy gondolom, hogy jól éreztük a legtöbben magunkat, vagy majdnem mindenki mondhatom azt, és reméljük azt, hogy amit hallottunk az elmúlt két napban, az nem marad gyümölcstelen az életünkben, hanem megtermi gyümölcsét. És meglátszik a hétköznapokban az, hogy tini találkozón voltunk, ahol nem csak egymással találkoztunk, hanem Istennel is. Most pedig következnek majd a különböző tini csoportok szolgálatai, úgyhogy részemről ennyi volt, egy rövid összefoglaló. Reméljük azt, hogy Isten áldása kíséri továbbra is életünket, és megáldja mindazt, amit hallottunk. Amen.
Az énekkart kérjük, hogy dicsőítse az Urat, és azt követő nagybányai fiatalokat kérjük szolgálni.
Az ég belőjében majd megjelen, úgy Jézus, mint dicsőt virág, szent angyal sereg kíséretében, a föld is megremeg. Életik a szentek boldogan, Jézus szeretetén.
Lukácsi Vilma, felelet. Alig néhány csúcsos ház az utca, körös körül hegyek. Ebédidő, elhallgatott a zaj, esznek az emberek. Vásott nadrág, mellette a földön rongyos szélű kalap. Barna kenyér a kockás kendőben, letörve egy darab. Adjon Isten, mit dolgoznak erre? Építik az utat? Ez a dolgom, szól egy öreg ember. Követ török, és várom az urat.
Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Jézus visszajön, mindig készen várjuk őt. Jézus visszajön,
egy igeverset szeretnék felolvasni, de amikor Jeroboám az oltána állott és töményezett, Judából Isten ember érkezett Bételbe az Úr parancsára. Királyok első könyve, 13. rész első versét olvastam. Tulajdonképpen az egész részt szeretném érinteni, és egy olyan prófétáról szeretnék szólni ma délutánon, akit nem említ név szerint Isten igéje, egy névtelen próféta. És ha megfigyeljük itt a 13. részben, az első felében csupa jó dolgokat ír Isten igéjéről, a prófétáról, úgy látjuk, hogy Istennek ez a proféta, Istennek az embere hűségesen teljesítette Isten által kapott küldetését, ugyanis elment és profétált az oltár ellen. Szeretném még megemlíteni, hogy ez a proféta akkor profétált itt az igében, amikor Izrael országa ketté szakadt, amikor Robám és Jerobám volt a király. Jerobám király nem is egy, hanem két arany bojrút építetett Bételbe, és az Úr elküldte, és ez a proféta hűségesen kiállt, és az ő szava teljesen teljesítette, amit az Úr küldött. És ahogy tovább is látjuk, hogy csupa jó dolgokat ír Isten igéje, üzenete nem megalkuvó volt. És amikor a király az oltárnál volt, kinyújtotta kezét, és intett az embereinek, hogy fogják meg ezt a prófétát, az Úr védelmébe vette, ugyanis a királynak lebénult a keze, és nem tudta magához vonni. És tovább is olvassuk az igében, hogy könyörületes volt ez a proféta, kért a király, hogy járjon közbe, és az a proféta imádkozott, közben járt az Úrnál, és az Úr kegyesen meghallgatta ennek a profétának az imádságát, és a király újra visszatért, tehát meggyógyult a király az ő betegségéből. És tovább is olvassuk, hogy ez a proféta még vissza is utasította a bálvány imádó királynak az ő kegyét, az ő ajánlatát. Úgy olvassuk az igében, azt mondta ez a proféta, még az országodnak a felét is nekem adnád, akkor sem mennék el hozzád, mert az Úr egy fontos dologgal bízta meg, hogy ne menjen vissza az úton, ne egyen kenyeret is, ne igyon vizet. És tovább olvassuk, és szeretném intésnek magamnak is, és minden kedves testvérnek, hogy intőhöz szolgáljon. Egy öreg proféta utána ment, ez a proféta után, és először ellenállt az öreg proféta nyomásának ez a névtelen proféta, de másodízben, ahogy szólt hozzá az öreg proféta, aki hazudott is neki, és nagyon nagyot tévedett ez a névtelen proféta, azt gondolta, hogy Isten megszegi a szavát. És látjuk a következményét, nem olvastam az igében, egy oroszlán talált rá, és megölte ezt a névtelen prófétát. Testvérek, szolgálni ez nekünk intésnek. Akár fiatalok lehetünk a hitéletben, akár néhány évvel rendelkezhetünk, vagy több évtizeddel, vagy lehet azt gondoljuk, hogy bennünket nem érint, lehet, hogy én szolgálok, szolgálattevő vagyok, vagy lehet, hogy az énekkarban, vagy akár karmester, vagy akár lelki pásztor vagyok, és sajnos, hogy gyakorlatban tudunk, sajnos vannak esetek, hogy sajnos még nagy emberek is a lelki dolgokban, hogy eltérnek Isten igéjétől, és ahogy látjuk, hogy kezdetben, hogyha valaki eltér Isten igéjétől, nem nagyon tér, hanem először egy kicsit, mint hogy a vonat is kisiklik, először kicsi dologban, és egyre nagyobb, és teljesen nagy a romlása. Szeretném ezen a délutánon a szívünkre helyezni az Úr, hogy ragaszkodjunk, teljesíts el Isten igéjéhez, mert Isten igében jó bízni. Egy igeverset szeretnénk felolvasni, Pál apostolnak a Galatákhoz írt levél első részéből, 8. és 9. versét. Viszont ha még mi magunk vagy egy mennyből való angyal hirdette is nektek evangéliumot, azon kívül, amit mi hirdetünk, átkozott legyen. Amit már korábban is megmondtuk, most ismét mondom, ha valaki nektek más evangéliumot hirdet azon kívül, amelyet elfogadott, átkozott legyen. Hát kívánom, hogy Isten áldását hordozzuk, engedelmeskedjünk teljesen Isten igéjének, és akkor Isten megáldja a mi életünket. Most megkérem a zilai fiatalokat, hogy szolgáljanak.
A zilaiak, amit látják, ugye jó néhányan jöttünk, szám szerint sofőrökkel vagy 30 körül voltunk, és örülünk annak, hogy itt lehettünk, Szatmári tinikkel, Bányai vagy Koltói tinikkel, és együtt örülhettünk. Nagyon finomakat főztek a testvérek itten, a tegnapi ebéd is, vagy az a 10 órai, vagy az uzsonna is nagyon finom volt, és nagyon szépen köszönjük a testvéreknek. Advent harmadik vasárnapját üljük, ugye, gyerekek? Jó, jól tudják. És a délelőtt is hallottunk már arról, hogy még a Máté is, aki most már nem sokára 6 éves, ha nem tévedek, már megkérdezte, hogy az Úr Jézusnak milyen ajándékot hozunk. És őszintén elég kevés embert foglalkoztat ez a téma. Sokkal jobban el vagyunk foglalva az, hogy egymásnak milyen ajándékot tudunk adni. Megnézzük a pénztárcánkat, aztán járjuk az üzleteket, és gondolkozunk, és írunk, és számolunk, és tanakodunk, és újról járunk, és újra nézzük, és újra, és újra. És mi most azzal szeretnénk szolgálni a testvérek fele, hogy az első felében a szolgálatban egy néhány ötletet elmondunk, milyen ajándékokat lehet adni, ami nem kerül pénzbe. És egy ilyen dobozokkal próbáljuk ezt jelképezni, teljesen üresek, senki nem fog kapni ajándékot tőlünk, és ez azt jelképezi, hogy tényleg nem kerül pénzbe ezek az ajándékok, amikről mi be fogunk számolni. Például egy jó szót szólni.
Levelt hangulatot nem venni komolyan.
Nem elutasításnak venni, a háttérbe szorulok.
Jó tanácsot adni.
Örülni a holnapi napnak.
Mindenért hálásnak lenni.
Együttérző szó a megalázottoknak.
Valakinek kezet nyújtani.
Nem sértődni meg egy félresik előtt szón.
Apróságoknak örülni.
Apró túlzásokon nem rágódni.
Nem tenni szóval, ha a másik hibázik.
Jogos panaszt nem melegíteni fel újra.
Óvatosan becsukni az ajtót.
Bizonyos dolgokra aludni egyet.
Egy-egy tréfás szó a gyerekeknek.
Egy levél megírásával örömet szerezni.
Egy beteget felvidítani.
Megtalálni az elismerő dicsérő szót a jóra.
Mindenre rászánni a kellő időt és gondot.
És ami a legfontosabb, hogy mindenkihez szeretettel lenni.
Szeretet mindenkié, a szeretet mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, a szeretet mindenkié, a béke mindenkié, a béke mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, a béke mindenkié.
Is, mert énekeljük-e közösen a gyülekezettel ezt? A szeretet, béke, öröm.
A szeretet mindenkié, a szeretet mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, a szeretet mindenkié, a béke mindenkié, a béke mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, a béke mindenkié, az öröm mindenkié, az öröm mindenkié, csak meg kell keresni a forrását, az öröm mindenkié.
Közeledik a karácsony, gondolom minden testvérnő igyekszik átlapozni ismét a szakácskönyvet, a receptes könyvet, új süteményeket kér, esetleg átmegy a szomszédhoz, leírja a legújabb receptet. Mi a tinikkel is hoztunk egy receptet, és fogadják szeretettel a testvérek.
1 kilogramm bátorság.
1 kilogramm jó meleg szeretet.
1 deciliter jóság.
1 tojásnyi kedvesség.
3 deciliter szorgalom.
A szeretetet szitáld át a türelem szitáján, nehogy pletykamag kerüljön bele. Az egészet gyúrd össze 1 tojásnyi kedvességgel, és takard le tiszta jókedvel. Ha megkelt, süsd meg a kitartás tüzénél, szórd meg asszonyi kacagással, és tegyél rá pár csepp megfontolást. Vágd fel annyi darabra, hogy mindig egyel több legyen, mint ahányan az asztalt körülülték, hiszen mindig akad egy, aki még rászorul.
Adventkor. Jézusunk, adj erőt, hogy ékesen járjunk, illendő ruhában méltóképp várjunk. Add, hogy kerülgessük a bűn sötétséget, s a ma jobb hazában megláthassunk téged.
Advent. Ünnepváró ködök mélyén 4 apró gyertya lángja vibrál. Embert keres a fény magának, s hogy megtalálja, elindult már. Vigyázzatok a kis gyertyákra, a lángot el ne olcsa a szél. Támasszatok az égnek létrát, készítsétek az Úrnak útját, amíg ideér.
Igen, a megcsodálatos hely, igen, szívem az ára le.
Ezelőtt megkérdeztem a nővérem kisfiától, mit szeretne karácsonyra. Hát nagyon gyorsan elmondta, hogy mit szeretne, egy gitárt, és meg is tanul gitározni. Csak az a gond, hogy én még 6 éves, és még nincs itt az ide a gitárnak, hogy gitárt kapjunk karácsonyra. És úgy elgondolkoztam, hogy Isten tudja, hogy nekem is mi a vágyam karácsonyra, vagy majd később is. Nekem az a vágyam, hogy a szüleim, akikért imádkozok, megtérjenek. Hát nem tudom, hogyha megkapom most karácsonyra, de tovább imádkozok értük, hogy Isten cselekedjen életükbe. Mert az Istennél semmi sem lehetetlen, ez a Lukács evangéliumában megírva, és nagyon hálás vagyok ezért az ígért, ez bátorít. És néhány karácsonyi záró gondolatok még. Karácsonykor az embernek otthon is honvágya van. Carol Nelson.
Soha ne aggódj a karácsonyfát mérete miatt, mert gyermekei szemében legalább 10 méteresnek tűnik.
A karácsony este az, ami összetartja az időt.
A karácsony nem csak egy ünnep, egy érzés.
A karácsony üzenete, soha nem vagyunk egyedül.
A legszebb karácsonyi dekoráció a füligérő mosoly.
Ha a szívedben nincs meg a karácsony, a fa alatt sem találsz rá.
Miért van az, hogy minél drágább egy ajándék, annál valószínűbb, hogy a gyerekek csak a dobozával akarnak majd játszani?
Szólt a délelőtt, tegnap, meg a tinikkel, amikor fenn voltunk imaórán, meg biblióra alatt, hogy az értékeket észrevenni. És én ezt ajánlom a testvéreknek, testvérünknek, gyerekeknek, tiniknek, hogy az ajándékokat próbáljuk meg úgy adni értékkel, szeretettel becsomagolni. Mi ezt kaptuk most a szatmári testvérektől, legalábbis én, ahol szálláson voltam, nagyon is becsomagolták, többször is szeretetbe, és úgy próbáltak szolgálni felénk, nem érdemeltük meg ezt, de elfogadtuk Istentől és a testvéreinktől, legapróbb dolgokig odafigyeltek, és nem csak én voltam így, hanem a reggel a tinik, mikor jöttek, ott dicsekedtek, hogy ahol én voltam, ott volt a legjobb. Nem, mert ahol én voltam, ott volt a legjobb, és áradoztak, hogy mennyire jól érezték magukat itt, és hogy köszönjük ezt az értékes ajándékot. És próbáljuk meg így adni karácsonykor az ajándékot, először is az Úr Jézusnak, aki az ünnepelt, és szeretteinknek, hogy csomagoljuk be szeretettel. És ha kapunk ilyen ajándékot, amik lehet, hogy itten vannak ezen a karácsonyfaszerűségen, dobozból valami ilyesmi lett kitéve, értékeljük, és szeretettel fogadjuk. És még egy igeverset hadd mondjak el záró gondolatként, és utána még egy éneket énekelünk. Istennek pedig legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért.
Gyermekként jöttél millé, glória nélkül érkeztél. Te szolgáltál mindenkül, halálod által.
Az Úr nagyon hamar, bár őt jelöl, éjjel nappal, minden orrán imádkozzál, légy erős, tarts ki még, hogy megállj. Közel az Úr, már nincsen sok idő,
see. Nagyon örültünk ennek a találkozónak, és kívánjuk azt, hogy a fiatalok, amit hallottak a két nap alatt, az legyen hasznukra, és a Jóisten munkálkodjon az életükbe, mert ők nagyon értékesek az Úr szemében. Mi minnyájan nagyon drágák vagyunk az Úr szemében, és ezt tartsuk szem előtt, és ezt ne felejtsük el, mert ez sok erőt ad nekünk a hétköznapokban, a mindennapokban. Hát köszöntjük a gyülekezeteket, ahova visszamennek a testvérek, akár Zilarra, akár Nagybányára, Koltóra, vagy ahonnan vannak. Nagyon sok áldást kívánunk e gyülekezeteknek, és kívánjuk, hogy Istentől megáldva legyen az ünneplésük. A karácsonyi, az óévi, az újévi ünneplés, az legyen az Úr szerinti ezekben a gyülekezetekben, és minden családban, ahonnan a fiatalok eljöttek. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg. Az adventtel kapcsolatosan sokszor az események sokaságát vesszük észre az Isten igéjében. És úgy látjuk a Biblia alapján, hogy amikor az Úr Jézus Krisztus eljött és elkezdte a földi szolgálatát, akkor ő bejelentette, hogy közel van már az Isten országa, és ezért hirdetjük azt, hogy az Úr Jézus Krisztus földi szolgálatával elkezdődött a végidő. Elkezdődött. Akkor csak a kezdete volt a végidőknek. És az Úr Jézus sokat beszélt a világ végéről, az ő eljöveteléről. És akkor, amikor a végnek a végére, végéhez közeledünk, akkor úgy látjuk, hogy a Biblia több eseményről beszél, és nem mondja meg az eseményeknek a sorrendjét. Mi próbálnánk felállítani a sorrendet, és vannak ilyen sorrend felállító elméletek, hogy ez lesz előbb, meg az lesz utóbb, mert minden bizonyan van erre utalás. Ugye ma délelőtt olvastuk a Biblia órán, hogy előbb el kell jöjjön a szakadás, aztán jön a bűn embere, és utána jön majd el az Úr napja, amikor megjelenik az Úr Jézus, elpusztítja az Antikrisztust, tehát ebből az ígéből, meg más ígékből úgy látjuk, hogy van egyfajta sorrend. Vannak olyan ígék, amelyek összefoglalva, tömören, sűrűen elmondják az eseményt. És akkor lehet, hogy csak annyit mond, hogy a visszajövetel, vagy az Úr napja. Vannak ilyen témák, vannak ilyen fogalmak a Bibliában. És ilyenkor, adventben, az Úr Jézus Krisztus második eljövetelekor említjük a nagy eseményeket, mint például az elragadtatás, a nagy nyomorúság, a bárány menyegzője, az ítélet, mert mindnyájan oda Isten elé fogunk állni, és lesz az ítélet, lesz a megjutalmazás is, a különféle jutalmakat, amiket Isten ad azok számára, akik bejutnak az Isten országába, meg különféle események, még többet, most nem fogom mindet megemlíteni. De ezen a délutánon én különösképpen egy eseménnyel kapcsolatosan szeretnék igét hirdetni, mert erről az eseményről nagyon sokan írnak, nagyon sokan beszélnek, filmek, regények, meg mindenféle dolgok készülnek ezzel az eseménnyel kapcsolatosan. Ezt az eseményt úgy nevezik, hogy az armagedoni csata. És szeretném, akinél van Biblia, hogy keressük meg ezt az igét a Jelenések könyvének a 16. részéből. Jelenések könyvének 16. része, 12-től 16-ig terjedő versek így hangzanak. A hatodik angyal is kitölti az ő poharát a nagy folyóvízre, az Eufráteszre, és kiszárad annak vize, hogy a napkelőtt felől jövő királyoknak út készítessék. És láték a sárkány szájából, és a fenevad szájából, és a hamis próféta szájából három tisztátalan lelket kijönni, a békákhoz hasonlókat. Mert ördögi lelkek azok, akik jeleket tesznek, akik elmennek a földnek és az egész világnak királyaihoz, hogy egybegyűjtsék azokat a mindenható Istenem a nagy napjának viadalára. Imé eljövök, mint a tolvaj. Boldog, aki vigyáz és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúdságát. Egybegyűjték azért őket a helyre, amelyet zsidóul Armagedonnak neveznek. Amen. Mondom tehát, hogy ezzel a témával sokan foglalkoznak. Felmerül a kérdés sokakban, rosszul teszik fel a kérdés, de felmerül a kérdés, hogy mikor lesz ez a háború. És a Biblia nem mond semmit a háború idejéről, de beszél arról, hogy lesz egy ilyen hely, lesz egy ilyen idő, lesz valamikor egy ilyen harc. És a Biblia is beszél erről, és valaki úgy fogalmazta ezt meg, hogy ha van félelmetes, nagyon komoly megszólítása Istennek a Bibliában, akkor az egyik a pokolról való felszólítás, a másik pedig az armagedoni csatáról való híradás. Nagyon komoly felszólítás ez Isten igében. Miről van itt szó? Hát amikor Armagedonról beszélünk, testvéreim, egy világtájról kell szólni elsősorban. Ez egy pontosan meghatározott hely. Nagyon, de nagyon pontosan meghatározott hely. Ez a Megiddói tér a Kármel hegyhez közel van, más helyen a Bibliában úgy is van említve, hogy a Jezréel völgye ez, máskülönben itt is a Jelenések könyvében írja, hogy zsidóul ezt jelenti, a Hár az hegy, és a Megiddó pedig az azt jelenti, hogy összezúzni, összetörni. Tehát az összetörésnek a hegye, vagy a területe. És minden bizonnyal, hogy ez egy nagy terület. Egy nagyon nagy terület. Nagyon-nagyon sok kilométer foglal ez magában. Nincsenek települések, nincsenek úgymond völgyek vagy hegyek. Ez egy olyan terület, ahol egy ideális hely a harcra és a háborúra. Nemrég olvastam egy ilyen történelmi könyvet, amelyben az író összegyűjtötte a világon a legfontosabb háborúkat, amit ő így látott, és ezeket a háborúkat azt mondta, hogy 18 vagy 20 ilyen háború volt, és ezek közül nagy része itt a Megiddó völgyébe, és itt az armagedoni területen voltak ezek a háborúk. Úgyhogy ez egy létező terület, ez egy nagyon is valóságos hely, és amikor a Biblia beszél erről, akkor ezt így fogjuk fel, hogy ez egy ilyen hely, ez egy ilyen lehetőség, földrajzilag meghatározott világtáj, így lehet mondani. Ugyanakkor egy második gondolatban szeretném mondani, hogy Armagedon egy vezető lelkület. Sajnos a rosszban. Mert amikor Armagedonról hallunk, akkor azt kell látni, hogy az emberek, a föld királyai fellázadnak, és nem csak egymás ellen, nem csak politikai hatalmak egymás ellen harcolnak, hanem úgy látjuk, hogy Isten ellen és az ő népe ellen harcolnak. És ezen a délelőttön már olvastunk a tesalonikaiakhoz írott levélből, meg a testvérek idézték is a János leveleiből. Úgy mondja itt az ige, hogy működik ugyan már a törvényszegés titkos bűne. Tehát már itt van, hogy az antikrisztusi lelkület, ez az armagedoni lelkület, ami a bűn lelkülete, a szenny, a tisztátalanság, az erkölcstelenségnek a lelkülete, ez már működik. Akinek eljövetele a sátán ereje által van, a hazugságnak minden hatalmával, jeleivel és csodáival, a gonoszságnak minden csalárdságával azok között, akik elvesznek. És ezt meg fogjuk látni majd azokból az igékből, amelyeket még idézni fogok az Ószövetségből. Tehát sajnos, hogy ez egy meglelhető, fellelhető lelkület. És erről írnak az újságok, erről készülnek a filmek, erről szól a rádió vagy a TV műsor, hogy nem kell a teremtő. Nem kell valaki, hogy megszabja nekünk, hogy mi hogy éljünk. Mert mi a saját magunk urai vagyunk. Mi megmenthetjük saját magunkat, mi megmenthetjük a világunkat, mi urak vagyunk, mi kis királyok vagyunk. És ez a démoni lelkület. Ez az antikrisztusnak a lelkülete. Ez amikor én, amikor az ember, amikor a nép, amikor a sokasság azt mondja, hogy mi tudjuk a legjobban. Mi szavaztunk, mi felkészültünk, mi nekünk van egy vallásunk, nekünk vannak szertartásaink, mi kézbe tartjuk a dolgokat. Na ez az, amit a Biblia nagyon, de nagyon rossznak tart, és úgy nevezi az Isten igéje, hogy ez az antikrisztusi lelkület. Ez bizonyos időszakokban a történelemben erősebben megjelenik. Van, hogy visszahúzódozik, de más helyen, a világ más táján előjön. Mert ez egy nagyon is eluralkodó vezérelv, sajnos, alapelv. És nagyon sokan az emberek e szerint élnek. Úgy élek, ahogy nekem tetszik. Nem mondja meg nekem senki, hogy építsem a kapcsolataimat. Hogy legyen az életem, ezt senki nem mondja meg. Az Armagedon egy ilyen lelkületet képvisel. Aztán a harmadik gondolatban, amikor az Armagedonról beszél a Biblia, ott világháborúról van szó. Világháború. Ugye én most nem fogok pontosítani, mert mondják sokan, hogy az lesz a harmadik világháború. Ezt nem tudjuk. De hogy világháború lesz, ez biztos. Így mondja Isten igéje, itt a Jelenések könyvében is azt olvastuk, hogy elmennek ezek a démoni lelkek a földnek és az egész világnak királyaihoz. Miért? Hogy egybe gyűjtsék azokat a mindenható Isten a nagy napjának viadalára. Tehát az ember, az egész emberiség össze fog fogni, és ezért sokszor említjük ezt, hogy úgy látjuk, hogy az egyesülés, Európa, Amerika, világnyelv, világvaluta, világvallás, ez mind erre megy ki, hogy egyszer lesz egy közösség, amit nem tudom, hogy fognak nevezni, mert ezt nem írja a Biblia. De ezt látjuk a mai napokban kiépülni. És úgy mondja Isten igéje, hogy egyszer a föld népei, vezetői összefognak, és elindulnak. Lesz egy ilyen világháború. Hadd olvassam ezt az Ószövetségből is ki, a Zakariás próféta könyvéből. Úgy mondja ott Isten ige a 12. rész 3. versében. De több igeverset is lehetne ezekkel kapcsolatosan olvasni. És azon a napon lesz, hogy nyomtató kővé teszem Jeruzsálemet minden népnek. Aki emelni akarja azt, mind szakadva szakad meg, noha összegyűl ellene a föld minden pogánya. A föld minden pogánya. Nem tudjuk, hogy mikor, és nem tudjuk, hogy hogy. De úgy látjuk, hogy Izrael ellen, illetve oda Jeruzsálem ellen sokak oda irányulnak gondolatban, és sok vita téma van, amikor Jeruzsálemről, arról a helyről beszélnek. Nem beszélve a templomról. A zsidók fel akarják építeni, az arabok ellene vannak. Tehát állandóan a forrongások, a forradalmaknak a középpontja Jeruzsálem. És úgy néz ki, hogy ez a világháború arra fog kimenni, hogy a pogány emberek, akik nem akarják elfogadni az Úr Jézus, az Istennek az uralmát, elmennek az zsidók ellen, az Izrael népe ellen, valahogy úgy látjuk Isten igébe. Tehát ez egy világháború lesz. És amikor háborúról hallunk, vagy háború híréről, testvéreim, elborzad bennünk a lélek. Hogy milyen idők lesznek vajon? Hát az utolsó időkben nehéz idők lesznek, úgy mondja Isten igéje. Nehéz idők lesznek. Amikor háború, amikor hadsereg, amikor harcolni kell menni, amikor felszólítanak, hogy menni kell, és nem tudjuk, hogy miért pontosan, de Isten igéje azt mondja, hogy Armagedon, ez egy világháború lesz. És az Úr segítsen bennünket, hogy helyesen lássuk a dolgokat. Egy következő dolog. Armagedon a végítéletnek lesz az ideje. Az ítéletről olvasunk a Bibliában. De azt olvassuk itt például a Jelenések könyvében, hogy a mindenható Isten a ma nagy napjának viadalára oda gyűjti. Mert a mindenható Isten összegyűjti az embereket, és nagyon érdekes, hogy Jeruzsálemben arra a helyre, ahol megölték, vagy megfeszítették az Úr Jézust. Ő ott nyilvánosan halt meg, és úgy néz ki, hogy hát hol az igazság? Hát az igazságtalan szenved, vagyis az igaz szenved, ez igazságtalanság. Hát hogy tűr meg ilyet Isten? Az Isten a bölcs tervében úgy néz ki, hogy elhoz egy olyan napot, amikor ő ítéletet fog tenni. És azt olvassuk a Jelenések könyvében, ezzel kezdődik ez a könyv, hogy eljön egy olyan idő, amikor eljön az Úr Jézus, és akkor tulajdonképpen lesz az, hogy meglátja őt minden szem, mert ő eljön a felhőkön. És meglátja minden szem, még akik őt által szegezték is. És síratja őt a földnek minden nemzetsége. Tehát az nem egy elrejtett esemény lesz, hanem amikor lesz az armagedoni csata, Isten az ő ítéletét is ki fogja bocsátani erre a földre. Ezért a Jelenések könyvében a hatodik angyal is kitöltötte a poharát. A harag poharai ezek. Tehát nem üdülni és nem kirándulni mennek oda ezek a királyok. Nem azért, hogy vegyék át a zsákmányt, hanem rohannak a vesztükbe. Mert ők Isten ellen lázadnak, bűnt bűnre halmoznak, és tulajdonképpen mennek a végítéletre. És az Ószövetség is beszél ezekről, hadd olvassak egy néhány igeverset az Ószövetségből is, Ézsajás könyvében. Így mondja Isten igéje. Menj be népem, menj be szobáidba, és zárd be ajtóidat utánad, és rejtsd el magad rövid szempillantásig, míg elmúlik a bús harag, mert imé az Úr kijő helyéről, hogy meglátogassa a föld lakóinak álnokságát, s felmutatja a föld a vért, és el nem fedi megöletteit többé. Micsoda szörnyű képek ezek, és lehetne, mondom, többet olvasni az Ószövetségben, amikor úgy látjuk, hogy Isten ítélete meg fog mutatkozni. Igen, lesz egy olyan ítélet is, amikor a pokol és az örök tűz, de lesz egy olyan ítélet is, úgy olvassuk az igében, amit Isten itt fog megmutatni. Az Úr Jézus Krisztus itt szenvedett, és az ítélet is itt lesz. Lesz ilyen idő is. Szörnyű. Félelmetes, nagyon komoly. Érdemes meggondolni. Milyeneknek kell lennünk nekünk, ahogy olvastam az elején, szent életben, tisztaságban, akik várjuk, hát várhatjuk egyáltalán? Hát mi fog bekövetkezni? Ez ilyen katasztrófa? Hát Isten a hívő embernek valami jobbat tartogat. Azt mondja, te menj be a szobába, úgy olvastuk itt jelen az Ézsajás könyvében. Míg elmúlik ez a veszedelem, mert Isten csapkodni fogja a népeket, de az ő népének egy kiváltképpen való utat, egy csodálatos megoldást ígér. Az Armagedon tehát, amikor erre gondolunk, akkor több mindenre lehet gondolni, a világtájról, tehát egy fizikailag pontosan meghatározott hely, sajnos egy vezető lelkület a rosszban, és ez sajnos egy alapelv, amihez sokan ragaszkodnak, világháborúról van szó, és a végítéletről, de nem csak ennyi. Amikor Armagedonra gondolunk és olvassuk ezt a Bibliában, akkor a világ végére kell gondoljunk, testvéreim. Azt mondta, és olvastuk a Péter leveléből, hogy a föld és a rajta levő dolgok megégnek. De új eget és új földet teszek. Csinálok. Lesz. Egy új ég és új föld. Elmúlik a régi, és Isten csinál egy újat. Hogy és mikor, ezt nem tudjuk. De úgy néz ki, hogy lesz valami, egy ilyen vízválasztó, egy nagyon pontosan meghatározott esemény, amikor Isten véget vet ennek a világnak. És ez valószínű, lehetséges, hogy az armagedoni csata lesz. Amikor eljön a vég, és amikor befejeződik minden, és ez lehet, hogy az armagedoni csata lesz. Hadd olvassak újból az Ószövetségből, ezzel kapcsolatosan egy néhány igeverset a Jeremiás könyvéből. Így mondja a próféta. Elhat a harsona a föld végére, mert pere van az Úrnak a pogányokkal, ő minden testnek ítélő bírája, a hitetleneket fegyverre veti, azt mondja az Úr. Így szól a seregek ura, imé veszedelem indul egyik nemzettől a másik nemzetre, és nagy szélvész támad a föld széleitől. És azon a napon az Úrtól levágatnak a föld egyik végétől fogva a föld másik végéig, nem sirattatnak meg, és össze sem hordatnak, és el sem temettetnek, olyanok lesznek a földnek színén, mint a gané. Jajgassatok, pásztorok, és kiáltsatok, és heverjetek a porba, ti vezérei a nyájnak, mert eljön a ti megöléseteknek és szétszóratásotoknak ideje, és elhullatok, noha drága edények vagytok. És folytatja itt a próféta, hogy milyen veszedelmes lesz ez, amikor Isten véget vet. Építi az ember a házat, gyűjti a kincseket, és azt mondja Isten, hogy ennek egyszer vége lesz. És sokan azt mondják, hát igen, egyszer úgyis meghalunk. Igaz. És aki nem hisz az Úrban, az megy a kárhozatba, de erre a földre is el fog jönni egyszer ez. És szörnyű lesz ez az állapot, amikor a világ végére gondolunk. De testvéreim, nem szeretném ezzel befejezni, mert a hívőknek jobb reménységük van. Amikor az armagedoni csatára gondolunk, akkor az Úr Jézus visszajövetelére kell gondoljunk. Visszajön az Úr Jézus. Visszajön. És bár az emberek már nem tehetik jobbá a földet, nem temethetik el azokat, akik meghaltak, hát akkor mi lesz? Azt mondja Isten igéje, hogy eljön az Úr Jézus, vissza fog jönni, és akik hisznek benne, azokat magához vesz. És az Úr új eget és új földet teremt. Titokzatos dolgok ezek, de nagy igazságok Isten igében. Úgy mondja a próféta, még az Ószövetségben, vagy már az Ószövetségben a Zakariás próféta, hogy eljön az Úrnak napja, és a te prédádat felosztják benned, mert minden népet ütközetre gyűjtök Jeruzsálemhez, és megszállják a várost, és kirabolják a házakat, megszeplősítik az asszonyokat, és a város fele számkivetésbe megy, de a nép maradéka nem gyomláltatik ki a városból, mert eljön az Úr, és harcol azok ellen a népek ellen, amint harcolt vala Amon napon a harcnak napján. És azon a napon az olajfák hegyére veti lábait. Honnan is ment el az Úr Jézus a mennybe, testvéreim? Úgy olvassuk, hogy az olajfák hegyéről. És úgy olvassuk, hogy amikor Jézus visszajön, az olajfák hegyére veti lábait, amely szemben van Jeruzsálemmel napkelet felől, és az olajfák hegye középen ketté válik, kelet felé és nyugat felé, igen nagy völgyé, és a hegynek fele észak felé, fele pedig dél felé szakad, és olvashatjuk tovább Zakariás 14-ben az igéket. Vissza fog jönni az Úr! Úgy, ahogy elment, ezt mondta a tanítványoknak, hogy úgy, ahogy láttok engem felemelkedni, úgy fogtok látni visszajönni engem. Amikor az armagedoni csatára gondolunk, bár szörnyűséges dolgok ezek, de a hívő ember reménységgel tekint erre az eseményre. Mert akármilyen vészes ez, aki az Úrban van, aki az Úr Jézus Krisztusnak a gyermeke, fogja hallani azt a szót, hogy gyertek én atyámnak áldottai, és örököljétek az országot. Elpusztul a föld, a hitetleneknek veszedelem lesz az osztályrészük, úgy, ahogy ezt a délelőtt is hallottuk és olvastuk. Hogy kárhoztassanak mindazok, akik nem hittek az igazságnak, hanem gyönyörködtek az igazságtalanságban. Lesz a kárhozat, és kárhoztatni fogja őket. Mert nem hittek, gyönyörködtek a bűnben, a bűnhöz ragaszkodtak, a rossz dolgokat támogatták, megegyeztek a rosszban. És ezek felé Isten ítéletet fog mondani, és azt mondja, hogy távozzatok tőlem. Nem ismerlek titeket. De azok, akik az Úr gyermekei, akik az Úrban haltak meg, vagy akik élnek majd, mert lesznek olyanok, akik élnek, vagy élünk, nem tudjuk az időt, meg nem a mi dolgunk az időkkel, meg a pontos dátumokkal foglalkozni. De lesz egy ilyen nap, amikor Jézus visszajön, és a hívő emberek oda mennek hozzá, mint ahogy a mágnes összegyűjti a vasat, és oda ugrik, úgy a hívő ember is megy az Úrhoz, mert benne van az Úr. És ő is az Úrban. És az Úr nem hagyja az övéit. Minden nap velünk lesz, akkor is. És így mondta az Úr Jézus, hogy én minden napon veletek leszek. Meddig? A világ végezeté. Tehát eljön az az idő, amikor eljön az Úr, és mi akkor vele leszünk. És akkor ő elmegy, és ott, ahol ő lesz, ott leszünk mi is. És ott örök öröm lesz a fejünkön, boldogság és vígasság. A hívő ember, testvéreim, tehát ilyen reményteljesen nézi a jövőt. Na most közeledünk magunkhoz, és nézz önmagadba. Van-e ilyen Isten szerinti hited? Azt olvastuk a Jelenések könyvében. Boldog, aki vigyáz, és őrzi az ő ruháit, hogy mezítelenen ne járjon, és meg ne lássák az ő rúgtságát. Boldog az az ember, akinek van hite. Boldog az az ember, aki vigyáz, megőrzi a lelki tisztaságát, mert ezt fogja nézni az Úr. Testvéreim, hogy van ez a mi életünkben? Hogy lesz egy ilyen esemény, ez elkerülhetetlen. De hogy mi hogy vagyunk? Hogy viszonyulunk az Úrhoz? Nem az ismereteinktől függ ez, hogy tudni fogjuk az időket, hanem az, hogy ismerjük-e az Urat? Hogy van-e hitünk? Hogy megtértünk már? Hogy újjászülettünk már? Hogy az Úr gyermekeinek valljuk magunkat? Van-e békességünk és nyugalmunk? Van-e üdvbizonyosságunk? Akkor ez fog számítani. És most is ez számít. Milyen a te lelked és a te életed? Kedves fiatalok, kedves testvérek, idősebbek, talán gyülekezeti tagok, talán hozzátartozók, meggondoltuk ezt igazán, hogy az Úr követésében állunk? Ez nagyon komoly dolog lesz. Boldog az, aki hisz. Boldog az, aki vigyáz, megőrzi magát. Ezek között vagyunk, testvéreim.
Thank you. drága Úr Jézus Krisztusunk, hálát adunk azért a sok mennyi áldásokért, amért a ma délután is, ezen a mai napon is elhalmoztál bennünket. Köszönjük azt a sok ajándékot, amit adtál ez alkalommal is. Köszönjük, hogy a legnagyobbat önmagadat adtad. Köszönjük, hogy te látod a jelenünket is. Hálát adunk azért, hogy te tudod a jövőnket is, és bízhatunk te benned, hisz te velünk vagy mindig, minden napon a világ végezetéig. Imádkozom azért is, Úr Jézus, hogy segíts, hogy ne azok közé soroltassunk, akik ellenet harcolnak, hanem akik a te oldalodon álljunk. Kérünk téged, hogy segíts bennünket erre, és készíts fel mindenkoron, minden napon a te eljöveteledre. Amen.
Amen.